6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Washington magyar közössége a Kossuth házban ünnepelte március 15-ét koszorúzással és kulturális programmal. Az amerikai főváros központjában álló Magyar Kulturális és Diaszpora Központ dísztermében tartott eseményen Takács Szabolcs Magyarország nagykövete a Magyar Szabadság ünnepén megemlékezett az Egyesült Államok 250 évvel ezelőtt kivívott szabadságáról és függetlenségéről is. Vég Sándor a Kossuth házat is üzemeltető diaszpóra szervezet. A Kossuth Alapítvány elnöke úgy fogalmazott, hogy amerikai szabadságért harcoló huszárezredes Fabrici Kovács Mihály volt az elindítója a magyar-amerikai kapcsolatoknak, melyeket 1851-52-ben Kossuth Lajos az Egyesült Államokban járva tovább erősített, amikor a magyar szabadság ügye mellett érvelt amerikai nagyvárosokban. A nemzeti ünnepen tartott megemlékezésen a Kossuth ház falán lévő Kossuth emléktáblánál elhelyezték a Magyar Nagykövetség, a Kossuth Alapítvány, valamint a washingtoni magyar katolikus és református közösségek koszorúját. Országszerte rendkívüli esemény nélkül zajlottak a március 15-i ünnepségek. A nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz beérkezett információk alapján országszerte rendkívüli esemény nélkül a legnagyobb rendben zajlottak a vasárnapi rendezvények, írt a közösségi oldalán Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár hozzátette, a nemzeti ünnep programjai közül a legtöbben, 180 ezeren, a Kossuth téren tartott ünnepségen voltak. Kovács Zoltán tájékoztatása szerint a rendőrség vasárnap 18 óráig országosan csak nem 400 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. A nyitott parlament program keretében csak nem 1500-an látogattak el az országházba, ahol a Szent Koronát, a díszlépcsőházat és a kupolacsarnokot is ingyenesen tekinthették meg az érdeklődők, közölte az államtitkár. Az Agrárium aktuális helyzetéről rendezett szakmai fórumot az Agrárgazdasági Kamara és a Magosz Miskolcon. Elhangzott, az Európai Unió tervezett intézkedései gyengítik a hazai mezőgazdaságot, a gazdák megélhetését az agrárforrások csökkentése, a növekvő bürokrácia és az új Mercosur megállapodás révén. Tállai András, az Agrárgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese arról szólt, az unió vezetői kinyilvánították, hogy legalább 20%-kal csökkentenék az agrártámogatást. Március végéig 1500 milliárdos összegben több mint 154 ezer gazdálkodót támogatnak közvetlen kifizetéssel, mondta a Szigeti Szabolcs az Agrártárca helyettes államtitkára. A Magosz főtitkára, az Agrárkamara alelnöke Cseti Borandrás a Borsodabói-Zemplén megyei gazdákat leginkább érintő kérdésekről szólt, a tavalyi aszálykárokról és a fagykárokról, melyet kormánytámogatással 17 milliárd forint kárenyhítési alapból fizetnek, és április végéig eljuttatnak a gazdákhoz.
Az első és legfontosabb kérdés, lesz-e elég üzemanyag, és az milyen áron? A választ azt gondolom, hogy kormányzati oldal megmutató módon kaptuk meg. A tegnapi napon is történt egy másik bejelentés, mégpedig az, hogy egyébként a telephelyekre való kiszállítás is védett áron történik majd. Ez az egyik legfontosabb kérdés. Aztán ott feszíti a gazdálkodókat az is, hogy egyébként a terménypiaci árakkal, felvásárlási árakkal hogyan állunk. Akár a terményeknél, akár az állati termékeknél. Hogyha egyébként az exportpiacaink, már pedig az exportpiacaink rendkívül fontosak, az általunk megtermelt gabonának a fele egyébként jellemzően nyugat-európai exportpiacokra kerül ki, és azzal, hogy az ukrán gabona, vagy éppen Brazíliából a kukorica, meg a szója leteríti ezeket az exportpiacainkat, Olaszországot, Spanyolországot, Németországot, akkor vajon mit kezdünk ezzel a terménnyel, hova fogjuk eladni? Erről is beszélünk el a gazdálkodókkal. És egy visszatérő téma, amit most sem lehet kihagyni, ez pedig a földhöz jutásnak a lehetősége, hogyan lehet földet vásárolni, hogyan lehet földet bérelni, szerződést módosítani. Az idei évi változásokról is lesz szó, és amivel zárjuk majd az előadást egy összegzés mellett, ami szintén a megyében egy kiemelt megoldandó feladat, az pedig a vadkárnak a kérdése. Rendkívül komoly vadkárral szembesülnek az itteni megyebeli gazdálkodók is. Azok a megyék, ahol egyébként komoly erdőállomány található, ott sajnos a vadállomány már nem marad meg az erdőterületeken, hanem nyilván a lentebbi területeket is ugyanúgy kárral látja, vagy kárt okoz, úgyhogy, és Amiről nyilván fel kell villantani ott is, hogy itt a megyében jelen van a farkas, és ez komoly károkat okoz az állattenyésztőknek.
Saját tükörképükre támadó madarakra figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A költési időszak kezdetével ismét megjelentek az épületek ablakait és az autók visszapillantó tükreit támadó madarak, közölte az MME hétfőn. Az egyesülethez évről évre érkeznek bejelentések olyan madarakról, melyek napokon keresztül harcolnak saját tükörképükkel. Ennek következtében legyengülhetnek, megsérülhetnek, folyamatos kopogtatásuk, ürülékszennyezésük pedig zavaró lehet. A jelenség hátterében a költési időszakban felerősödő területféltő magatartás áll. A természetvédők szerint megoldást jelent a tükröződő felületek eltakarása, az álló gépjárművek visszapillantó tükreinek behajtása, függönyök használata vagy madarakat riasztó úgynevezett rémzsinar kihelyezése. Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából túra és rendezvénysorozatot indít a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség. Két fő túrájuk lesz, melyek során meglátogatják Rákóczi Ferenc életéhez kötődő helyszíneket. Az egyiken március 27-én Borsi érintésével járhatják be a környéket a résztvevők, a másik kiemelt program a Rákóczi nyomában kerékpártúra, mely Ónodról indul és Kassán ér véget. Ezt több szakaszban fogják teljesíteni a résztvevők, mondta Makár Rihárd, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagja.
Bár a nevünkben, mint Természetjáró Szövetség, a Rákóczihoz úgymond nincsen közünk, viszont a megyénkben nagyon sok Rákóczival kapcsolatos turisztikai helyszín van, illetve mi magunk is, mint Természetjáró Szövetség, Rákóczi nevezetű túrákat, bejárható túrákat tartunk fent, és nagyjából ebből adódott, hogy nekünk erre a, nem is tudom, hogy hivatalosan meg lett-e hirdetve ilyen Rákóczi 350 emlékév, de hiszen mivel most Rákóczinak most lesz a 350. születésnapja, ezért azt gondoltuk, hogy nekünk erre mindenképp egy rendezvény sorozatot kell szervezni. A sorozat egyébként elindult már az év elején, tehát volt már néhány programunk ezzel kapcsolatban, de vannak olyan főbb kiemelt pontjai, tehát pont maga a Rákóczi születésének az időpontja, ami március 27-ére most péntekre esik. Ezen a napon a csapatunk Sátoralja Újhelyről Borsiba fog túrázni Rákóczinak a születési helyére. Illetve aki pénteki napon mondjuk dolgozik, akkor ők nyugodtan csatlakozhatnak hozzánk akár szombaton is, tehát akkor is elmegyünk erre a helyszínre, de ott még akkor Borsi után még tovább is túrázunk másfele. Akkor az egész év során be fogjuk járni a Rákóczi nyomában kerékpáros útvonalat, ami Ónodról indul, és egészen Kassáig tart, és nem egy egyenes útvonalon, hanem közben mindenhova ellátogatunk, ahol annak idején Rákóczi is járhatott.
A hamis növényvédőszerek használata veszélyezteti a termést, a környezetet és az egészséget. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy hetes ne permetez kockázatot elnevezésű kommunikációs kampánya. A hatóság hétfői közleményében ismertette, az Európai Növényvédelmi Szövetség becslése szerint Európában a növényvédőszerkereskedelem 14%-a érintett a hamisításban és az illegális forgalmazásban. Magyarországon ez az arány 10% körüli. A hamisított készítmények ismeretlen eredetűek és összetételűek, ezért sem hatékonyságuk, sem biztonságuk nem garantált. Minőségük és tényleges összetételük ellenőrizhetetlen, használatuk veszélyes lehet, közölték. A hatóság felhívja a vásárlók figyelmét arra, hogy növényvédőszert kizárólag engedéllyel rendelkező magyarországi forgalmazótól vegyenek, áll a Nébih közleményében.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet,
van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. De olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, az a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel kedves hallgatóinkat, március 17-e kedd van, jó magam Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok, és várom önöket a keddreggeli műsorral. Napindítónkat nem csak Kenyérrel él az ember című rovatunk nyitja. Fél hétkor jönnek majd a hírek, 6:45 előtt nem sokkal pedig elindítjuk azt a felvételünket, amelyben meghívjuk a kedves hallgatókat a Tiszató közelében lévő Tisza-Igari Arborétumba, ahol 400 különböző faj és cserjefaj található. A nevezetességről Magyar István, a NEFAG ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetője mesél majd nekünk. Tartalmas időtöltés, szép reggelt kívánok mindenkinek! Today, I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people say. I
know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay today.
I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see their life for so much more.
Today we go. Thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like these before. But if what you see is all you see, you will miss this so much more.
Today we go. I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay today. See, today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid today.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm ismét az Európa Rádió hallgatóit. Én még mindig Bodnár Zsolt vagyok, a szamosbecsi, szamostatárfal és komlott-tótforói református egyházközségek lelkipásztora, és a mai napon együtt fogjuk megnézni János evangéliumának 15. fejezetéből a 12. verstől kezdődően a 17. versen bezárólag Isten igét. Hallgassuk figyelemmel! Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ő ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek el, hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ámen. Kedves hallgatók, szeretett testvérek, szinte azt lehet mondani, hogy ez egy klasszikus, jól ismert ige, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, és ezt sokszor olvasom igéskártyákon, hallom gyülekezeti rendezvényeken, bátorítólag mondjuk egymásnak, mint hogy ez olyan könnyű lenne. Sőt, a folytatásban Jézus arról beszél, hogy nem mi választottuk őt, hanem ő választott minket. Azt mondja az utolsó versben, a 17. versben, ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Lehet parancsolni a szeretetet? Lehet parancsba adni, hogy valakit szeressünk? Először is tegyük fel magunkba azt a kérdést, hogy tudjuk, hogy mit jelent a szeretet. Elfogadást? Teljes elfogadását a másiknak? Azonosulást a másik szándékával, akaratával? Ha csak ennyi lenne a szeretet, akkor nagy baj lenne a világban. A Biblia egyértelműen fogalmaz, a szeretet maga Isten. Nem egy elfogadás, nem is befogadás, hanem gyakorlatilag egy olyan erő, ami képes az embert megváltoztatni. Képes az embert jó belátásra bírni. Annyi szép példát látunk az evangéliumokban, hogy Jézus szeretete, az ő szeretetének ereje, az az erő, amit ő szeretetben fejez ki, hogyan változtat meg prostituáltat, vámszedőt, elveszettet, hogyan állít talpra bénát, csüggett embert. Szóval a szeretet leginkább egy olyan erő, ami képes változásra, változtatásra. És egy zárójeles gondolat, amikor a szeretetről úgy beszél, mint elfogadásról. Pontosan ezt a változtató szándékát zárjuk be a szeretetnek. Mert akkor nem kell szembenézni a felelősséggel. Lehetne számtalan példát hozni, de úgy gondolom a testvérek ezt sejtik, hogy mire is gondolok valójában. De nézzük meg akkor, mit is jelent az, hogy azt az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, hogyan én szeretlek titeket. Jézus meghúzza a határt, ahogyan ő, mi is úgy. És amikor belegondolok, saját magam is, hogy tudok-e én úgy szeretni, mint Jézus? Tudok-e úgy megbocsátani, mint Jézus? Tudok-e úgy erőt venni magamon, vagy bátorítani másokat? Tudom-e úgy, ahogyan Jézus mutatta nekem? Sokszor látom keresztény emberek csuklóján azt a kis karkötőt, amire a WWJD felirat van, vagy rövidítés van rajta, hogy mit tenne Jézus. Könnyű, mert ő Jézus, de én nem. Én ember vagyok. Gyarló, bűnös, kísérthető, elbuktatható és elbukó, akkor mégis miről beszél a mester? A szőlőtő példázatával vagyunk még mindig kapcsolatban. Hogyan érleli meg a szőlővesző a szőlőfürtöket? Nem a saját erejéből. A szőlővesző csak egy közvetítő. A szőlőtő az, ami fogyaszthatóvá, értsük jól, fogyaszthatóvá teszi a szőlőfürt számára a tápanyagot. Én nem tudok úgy szeretni, nem tudok úgy megbocsátani. De Jézus bennem igen. És nem az a kérdés, hogy én mire vagyok képes, hanem arra, hogy mennyire engedem, hogy ő formáljon engem, és rajtam keresztül szeressen, megbocsásson. Nem tudom szeretni az ellenséget, pedig Jézus azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket. Nem tudom áldani azokat, akik engem átkoznak. De Jézus igen. És hogyha én arra gondolok, hogy ő engem szeretett úgy, hogy nem érdemeltem meg, ki vagyok én, hogy Jézus szeretetét elzárjam másoktól. Számomra a szeretet egyik legnagyobb példája az irgalmas samaritánus történetében olvasható, hogy nem vonta meg az erejét, képességét, idejét egy vadidegentől azért, hogy segítsen rajta. Amikor mi megvonjuk a szeretetünket, türelmünket, időnket azoktól, akiket Isten hozzánk küldött, a szeretetünket vonjuk meg. Hogyan tud egy hívő ember szeretni? Úgy, hogyha mindig, minden időben Jézus Krisztust engedi előtérbe kerülni. Fontos, hogy ezt gyakoroljuk, és ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Ezt tanulni kell. Megvallom az őszintét, személyes tapasztalatom az, hogy amióta ezt a gondolkodásmódot minél erősebben próbálom elsajátítani, és engedem, hogy minden helyzetben az első gondolatom az legyen, hogy Jézus mit akar, hogy mit szeretne, nem érzek haragot. Vagy hogyha van is néhány pillanat az életemben, ami haraggal lenne eltöltve, Isten elveszi, pontosabban van hová letenni. És ez a parancsolat. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ez azt jelenti, hogy maradjunk ott, és tegyük le azt, ami nem megy. Ha nem tudsz szeretni, akkor szeresd Jézust, és engedd, hogy ő szeresse az ellenséget is rajtad keresztül. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérünk téged, hogy a te hatalmas szeretetedet rajtunk keresztül érleld. Azt a gyümölcsöt, amivel táplálni szeretnéd embertársainkat, rajtunk keresztül add át nekik, hogy mi is részesüljünk annak áldásaiból. Áld meg holnapunkat, munkáinkat, feladatainkat, és hogyha nehéz emberekkel kell találkozni a munkahelyen, a családban, vagy bárhol az életben, akkor jusson eszünkbe, hogy talán ő lesz a következő, akit te megszeretve megmentesz Golgotai haláloddal. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Washington magyar közössége a Kossuth házban ünnepelte március 15-ét koszorúzással és kulturális programmal. Az amerikai főváros központjában álló Magyar Kulturális és Diaszpora Központ dísztermében tartott eseményen Takács Szabolcs Magyarország nagykövete a Magyar Szabadság ünnepén megemlékezett az Egyesült Államok 250 évvel ezelőtt kivívott szabadságáról és függetlenségéről is. Vég Sándor a Kossuth házat is üzemeltető diaszpóra szervezet. A Kossuth alapítvány elnöke úgy fogalmazott, hogy amerikai szabadságért harcoló huszárezredes Fabrici Kovács Mihály volt az elindítója a magyar-amerikai kapcsolatoknak, melyeket 1851-52-ben Kossuth Lajos az Egyesült Államokban járva tovább erősített, amikor a magyar szabadság ügye mellett érvelt amerikai nagyvárosokban. A nemzeti ünnepen tartott megemlékezésen a Kossuth ház falán lévő Kossuth emléktáblánál elhelyezték a Magyar Nagykövetség, a Kossuth Alapítvány, valamint a washingtoni magyar katolikus és református közösségek koszorúját. Átláthatóbbá teheti az élelmiszerek útját a termelőktől a fogyasztókig a digitális termékútlevél platform, közölte a társaság. A közlemény szerint a fejlesztés egyik pillére a gyártási és feldolgozási folyamatokat követi, dokumentálja a termékek útját, a minőségbiztosítási pontokat és a felhasznált összetevőket. A második pillér a fogyasztói tájékoztatást és a gyártó-vevő kapcsolatot támogatja. A harmadik digitális felülettel segíti a termelőket a gazdálkodási események és feladatok kezelésében. A funkciók egy része más alkalmazásokban már létezik ugyan, de egy rendszerbe foglalva, egységes termékcsomagban még nem érhető el, indokolták a fejlesztést. Hangsúlyozták, hogy termékinformációkra a fogyasztóknak is szükségük van, hiszen ma még sokszor azt sem tudhatják meg, hogyan érkezett az áru, és milyen feldolgozási úton jutott el a kereskedelembe. A tervek alapján a csomagoláson elhelyezett kódból nem csak ez lenne megtudható, hanem az összetétel és a felhasználási tudnivalók is. Ez különösen nagy segítség lehet az ételallergiával élőknek, ugyanis a rendszer figyelmeztethet a veszélyes összetevőkre, közölték. A közel-keleti térségben zajló események miatt az utazók sokszor nehéz helyzetbe kerülnek, a bizonytalan időszakban biztonságosabb utazási irodával utazni, hangsúlyozta a Magyar Utazási Irodák Szövetsége a Facebook oldalán. A legtöbb nagy iroda éjjel-nappal elérhető magyar nyelvű ügyfélszolgálatot biztosít. Egy váratlan helyzetben ez óriási különbséget jelent egy külföldi call centerrel vagy automatizált chatbotokkal szemben, írta bejegyzésében a szövetség. Fontos szempont az erős nemzetközi kapcsolatrendszer. Az utazási irodák légitársaságokkal, helyi partnerekkel, szolgáltatókkal, akár helyi idegenvezetőkkel állnak kapcsolatban. Válsághelyzetben ezek a kapcsolatok segítenek gyorsabban megoldást találni, írta a Magyar Utazási Irodák Szövetsége.
Az időjárásról.
Kedden északnyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon általában napos idő várható, míg keleten erősen felhős borult marad az ég, szorványosan eső zápor is lehetséges. Kedden napközben 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi középhegységben hűvösebb lehet a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Éppen tétó. közepese színeket. Régóta vártunk már, átjárjon az igazi nyár. Régóta vártunk már, nyári délután. Mikor egy fülle csillagos este malunkhoz öleljük a pillanatod, az égre nézve csak arra vágyunk, hogy a hajnal hozza a holnapot. A tós az ég a csillagokkal játszik, adja most az ütemet. A tó és az ég éppen tétovázik, milyenre fesse a színeket.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Páratlan szépségű kert a Tiszató közelében pihenőhelyekkel, játszótérrel, kulcsos házzal. Ez a Tisza-Igari Arborétum. A Habsburg kastélykertek mintájára Széki Péter földbirtokos és hadmérnök alapította a Tisza-Igari Arborétumot, amely egészen a II. Világháborúig fokozatosan fejlődött. Bár károsodás nem érte, az 1945 utáni években elhanyagolt lett, leromlott az állapota. 5 évvel később, az 1950-es évek elején került a Szolnoki Erdőgazdasághoz, a jelenlegi természetvédelmi kezelő szervek jogelődjéhez, amely jelentős helyreállítási munkálatokba kezdett. Jelenleg majd 400 különböző faj és cserjefaj található az arborétumban. Magyar István, a NEFAG ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetőjének elmondása szerint 2016-17-ben az újabb felújításoknak köszönhetően új fogadó épület és kunkapu fogadja a kikapcsolódni vágyókat, iskolai táborozókat és kutatókat. Balázs Alexandra interjúja következik.
A Tisza-Igari Arborétum ugye elhelyezkedését tekintve Tiszafülettől mindösszesen 10 kilométerre található, tehát a Tiszatónak feltétlen a vonzás körzetébe, és hát az arborétum történetéről néhány gondolat. 1867-ben egy tiszaigari földbirtokos, Széki Péter, aki egyébként okleveles hadmérnök volt, ő kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag az ő elképzelése a sétakertek voltak, és a sétakertek elsősorban a schönburgi sétakert volt rá nagy hatása, annak mintájára kezdte el a telepítéseket, és első körön nem is különleges mafajokat vagy cserjefajokat, hanem az itt és a környéken fellelhető őshonos és viszonylag kisméretű csemetéket szedegettek, és ugye azzal kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag nagyon jól és tényleg szakmailag figyelembe véve azt a szempontot is, vagy szempontrendszert, hogy ugye a valamikori meanderező Tiszának a medre szélére, illetve hát a meder fölötti magasabb pontokra kezdte meg a telepítéseket. Hát itt a szintkülönbség azért a földi viszonylatban jelentős, mert ilyen 3,5 és 4 méter a telepítéseknek a szintkülönbsége. Területét tekintve ugye jelenleg közel 50 hektár, tehát valahol a két kataszteri holdtól, ugye 1867-től napjainkig fejlődött, illetve gyarapodott a területe is, és ugye a telepítések megkezdése után 1874-75 környékére gyakorlatilag ez az általa kiszemelt terület meg is telt. Tehát muszáj volt bővíteni az arborétumot, aminek a tevékenységi körét már a fia, ifjabb Széki Péter, aki egyébként közgazdász, jogász, jogi doktor volt, ő kezdte el a bővítést, ő már 9 holdra, kataszteri holdra bővítette a területet, és ő inkább már hegy, illetve dombvidéki lombhullató lombosokat, illetve hát fenyőfajokat, illetve cserjéket kezdett el telepíteni.
És itt már jönnek a nem őshonos növényfajok is. Miért volt az, hogy úgy gondolták, hogy a Kárpát-medence klímáján bizonyos nem őshonos növények, tehát más tájakról származó növények is jól meg tudnak élni?
Hát igen, ez egy érdekes gondolat, illetve hát, hogyha visszaléptünk így a arborétum történetét tekintve, akkor, amikor ugye a telepítések kezdődtek, akkor viszont még érdekesebb gondolat volt. Azért is, mert hogy ugye az arborétum légvonalba gyakorlatilag pár kilométerre helyezkedik el a hortobágyi szikes pusztától, tehát magától a hortobágytól. Viszont nagyon jól felismerték, hogy a valamikori Tisza meder, a meanderező Tiszának ez a meder vonulata, a maga öntéstalajával és a térszínben, hogy haladunk földfelé ezen réti csernozón jellegű talajaival, valamint ugye a régi ártérnek ezzel a sajátos és negyedi mikroklímájával egy jó termőhelyet, illetve környezetet biztosított, akár a fenyőfélék tekintetében, akár pedig a hegyi és dombvidéki fafajok tekintetében, illetve hát nyilván az exóták, tehát a külföldről behozott növényfajok tekintetében is, mérhetően azért zárójelben mondom, nyilván figyelembe vették a termőhely igényét akkor is a növényeknek, de ahhoz képest, hogy ugye idegenhonos fajokat és telepítkedtek, sikeresek voltak a telepítések, és nagyon-nagyon sok esetben évekig, évtizedekig éltek, illetve hát most egy-két egyedet tekintve még azt gondolom, hogy ma is találunk olyan legfőképpen kocsányos tölgy egyedeket, ami még az ő telepítési idejükből származik.
A kocsányos tölgy mellett mik voltak ezek az őshonos fafajok? Ugye legtöbb helyen a nyárfa az elterjedt, fűz is található, kőr is. Igen. Berkenyéről mondjuk keveset hallod.
Gyakorlatilag a kocsányos tölgyön kívül mondjuk mi ezt is szaknyelven, hogy a lágylombos kategóriával vagy fajokkal is foglalkozott. Fekete nyarakat telepített, füzeket telepített, már akkor megindult, nyilván csak egy-két egyed vonatkozásában a tiszafa telepítés, tiszafákat helyezett el ilyen kicsit szórtan, illetve hát a magas őr is volt még az, hogyha így a fafaj szerint nézzük, amik jelentős részt képviseltek a telepített növények közül.
Ami engem meglepett, és amit olvastam a Tiszaigari Arborétumról, hogy a sétakert mellett ugye annó faiskolát is alapítottak, és hogy ennek a növényi anyaga az ország számos arborétumában és közterén megtalálható.
Igen, hát gyakorlatilag 1877 és 80 között valóban csinálnak egy faiskolát, ekkor már egy szakképzett kertészt is alkalmaznak, És hát ezt első körön a faiskolai telepítések, szaporítások, az leginkább azért volt nekik fontos, hogy egyfajta csere alapot képezzenek, tehát növényeket tudjanak egymás között egymással cserélgetni. Itt érdemes azért megemlíteni a Bóza Pállal, a Szarvasi Arborétum alapítójával való ismerettségét is. Ők egymás között nagyon sok növényt cseréltek, ajándékoztak egymásnak, és hát sokak szerint ugye még ma is fellelhető, nyilván itt a fajok vonatkozásában valamiféle rokoni vonal a Szarvasi és a Tiszaigori Arborétum között.
Nagyon érdekes, mert a Szarvasi Arborétumról, amikor készítettem interjút, akkor Hanyec Katalin intézményvezető azt mondta, hogy annyira összetartóak voltak a szarvasi emberek, hogy a háború sem tudott ott pusztítani, és amikor kellett volna tüzelő, akkor sem vágták ki a fákat. Viszont, ha jól tudom, akkor ez a Tiszaigari Arborétumnál megtörtént, tehát itt azért folyamatos volt a fák kivágása, meg a pusztítása is.
Tulajdonképpen igen. Tiszaigari Arborétumot talán egy picit markánsabban érintette. Itt ugyan utánpótlás volt a csemetetermelés tekintetében, illetve hát még egy picit megelőzvén, illetve mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, Széki Péternek, ifjabb Széki Péternek a fia, ő már ugye szakavatottabb volt gyakorlatilag a növényismeret, illetve a növényeknek a helyezése tekintetében, és ő már folytatta is, nyilván intenzíven a telepítéseket, illetve gyarapította a fajgazdagságát a meglevő faiskolának is. 1917-18 környékén kezdte meg a tevékenységét itt a kertben, illetve hát az arborétumban, és hát ő egészen olyan 1940-45 tájékáig folyamatosan csinálta, ugye 1945, ugye ez meg gyakorlatilag a földreformnak az időszaka már, és akkor valóban állami gazdasági kézbe kerül a terület, haszonfaként elég sok egyedet kivágnak. Ez ilyen másfél év, egy-két évig tartott ez az időszak. Hál' Istennek utána erdőgazdasági kezelésbe kerül 1951-52-ben, gyakorlatilag 1954-ben pedig úgy tűnik, hogy teljes mértékben fölismerik a itt levő értékeket, már akkor ugye regisztrálnak 269 fajt az arborétumhoz kötöttem, és ezt a regisztrációt azért érdemes megemlíteni, a nevét is Pap József botanikus végezte el, és tényleg felismerésre került az arborétum növényfajainak, illetve hát növény ritkosságainak, növény egyedeinek az értéke.
1976-ban az arborétumot országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. Ha az arborétumnak a mostani arcát nézzük, akkor mennyire változott?
Az 1976-hoz képest?
Igen, meg amit megálmodott Széki Péter, mert hogy 1867 óta azért rengeteg idő eltelt. Ahhoz képest mennyit változott az arborétum?
Gyakorlatilag 1958 tájékán egy olyan 22 hektárra bővült az arborétum területe. Volt egy jelentős bővülése is a területnek. Ugye 76-ban úgy, ahogy ön is említette, természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek azok a Tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteik, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek azok a Tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az Ilcsi apátságba is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgy mondom a Igornak a vonzás körzetébe, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra, és hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötötten ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
Jelenleg hány cserje és fafaj található az arborétumban?
Az arborétum növény katasztere szerint közel 400 faj van. Ebből 95 tájékán, ha jól emlékszem, a növényminősítő intézet az 369 fajt törzskönyvezett. Ez azt jelenti, hogy úgy tartjuk, és nyilván ezt képviseljük, hogy 369 törzskönyvezett növényfaj. Ez a törzskönyvezés nyilván azt jelenti, hogy minden faj az, aminek mi is gondoltuk, illetve hát aminek regisztrálva volt.
A tölgygyűjteményük a legjelentősebb egyébként?
Jelentős a tölgygyűjtemény is. A tölgygyűjteményt ugye szinte ketté lehetne egy picit bontani. Az idős korú tölgyek, amelyek azért már elég jelentős méretekkel rendelkeznek, illetve a 2016-ban szintén kialakításra került egy tölgygyűjtemény, vagy mondhatnám úgy is, hogy a meglevő tölgygyűjteménynek a fajok szerinti bővítésére is sor került, illetve hát ugye 2016 és 17 volt az az év, amikor a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság komoly fejlesztést hajtott végre az arborétumban, ami egyébként a NEFAG értékezelésében van.
Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari arborétumról hallották Balázs Alexandra felvételét.
Perzseljen fel az erő, mi tudom, hogy bennem én, küzdelem kell, küzdök még. Perzseljen fel az erő, ha volt is félelem, a világ.
Ki abból, amit kapsz, minél többet teszel bele, igen, annál többet adsz. A világ figyel minket, mi pedig mutatjuk. A korlátok csak szavak, és mi áttörünk rajtuk. A tűz bennem lángol, mint a forró láva. A bátorságon vezet ez a győzelem ára. Perzseljen fel az erő, bennem lángot kap. Az élet a legszebb és legnehezebb World Cup.
Van, hogy a tűz leég, és a tükör sírni lát. Még
küzdelem kell,
magad, de én nem.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Néhány perc múlva 7 órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális reggeli című magazin műsor szól.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Öntse rám a fényt. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, de mindig bíztam én. Láthatatlan kezekből font, koszorút a fény. Hiába is húzott a sors, szakadék. Súgta, ne nézz vissza, itt az élet, víze tiszta. Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, de mindig bíztam én.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.